két professzor az két docens.
Nem baj, két docens egyenlő egy professzor. Na, gazdasági sokat megkérdezik, még sok is. Se baj, tehát igazából a dolognak magának az az, az erénye, ami a hátránya. Az élő műsort semmi nem tudja pótolni. Tehát az, hogy kisebb-nagyobb hiányosságok vannak, az hozzá tartozik a dologhoz. Az, hogy most egyre nem tölt be a frissítés még a számítógépbe, az nem baj. Majd amikor Miklós beszél, én majd fölmásolom az én vetíteni valómat, akkor ne figyeljenek oda, és amikor majd kész vagyok vele, visszülök, én beszélek, és ő másol. Tehát meg fogjuk ezt oldani.
Annak a magyar felsőoktatásban dolgozunk, ez flexibilitás nélkül nem működhetne. Ez az egyik sikerágazat Magyarországon, én úgy tudom.
De nem akarunk udvariat lenni, úgyhogy természetesen mindenkit nagy szeretettel köszöntünk mi is, és köszönjük, hogy itt lehetünk megint. És nagy öröm számomra, hogy ennyire vannak itt ezen a rendezvényen. Én őszintén szólva, még az első alkalommal is meglepődtem rajta, hogy hát egy olyan témakörre, mint könyv és politika ennyien jelentkeznek, ennyien érdeklődnének. Bennünk is megvolt az a félsz egyébként, ami igazgató asszonyban, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy annyi embert vonz ez a dolog, lehet, hogy többeket taszít, mert a politikával tele van a padlás, az emberek állandóan bármire, ha mosópor vásárlással foglalkoznak, akkor is politika jön velük szembe. Tehát nem biztos, hogy nekik erre feltétlen szükségük volna. De úgy látom, hogy mégis talán pozitív értelemben csalódtunk, mert sokkal többeket érdekel mindez. Nem szeretném azonban elvenni a üres fecsegésre az időt, és szeretnék akkor belekezdeni abba a problémába, ami kifejezetten azért izgalmas, mert hát ami tilos, az mindenkit vonz. Miklós a múlt alkalommal említette, hogy mi volt az a könyv, amit nem volt neki szabad olvasni, ezt a gyorsan anyukája tiltására néle megszerezte.
Dekameron, Boccaccio, igen.
Úgyhogy innentől kezdve érthető, hogy annak a maga szociálpszichológiai és pszichológiai jelensége, hogy a tiltott dolog iránt mindig nagyobb a kereslet, hát ezek mind vonzák az olvasókat. Talán ezért is vannak most itt többen, és talán azért is izgalmasabb ez a kérdés, mint az előző, vagy az előző időszakok előadásai. De talán annyit hadd mondjak el, hogy amikor 1989-ben, még tavasszal volt egy ilyen beszélgetős műsor, amiben megkérdezték, hogy a magyar könyvpiac alakulásáról mi a véleménye a szakembereknek, és valaki azt mondta, hogy igazából valójában ma Magyarországon a legnagyobb könyvsikert a Sztálin erdélyi szeretői című könyvvel lehetne aratni, mert ez úgy mindenki, ez titkos, nem ismert dolgok, lerántja a leplet, olyan dolgok, amikről eddig nem lehetett beszélni. Hát ehhez hasonlóan most is ilyen tiltott könyveknek az előkerüléséről fogunk beszélni.
Az első részben nyilván, hogyha az ember tiltott könyvekről beszél, akkor a Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt jut eszébe, akik ugye égettek könyveket, de nem csak égettek, hanem tiltottak is. Létrejött egy lista, amit úgy hívtak, hogy Liste des schädlichen und unerwünschten Schriftums, tehát a káros és nem kívánatos irodalomnak a listája. Ez 1935-ben a Népfelvilágosítási Birodalmi Minisztérium kiadta, ez már kicsit Orwell, de ilyen minisztérium létezett. És nagyon érdekes, és azt szeretném áttekinteni röviden, hogy milyen könyvek, milyen típusú könyvek tartoztak ehhez, vagy egyáltalán milyenféle szellemi alkotások tartoztak ehhez. Az első, ami innen van, azt mondja, hogy emigránsok, hazahárulók, én most már egyszer kiszámolom, hogy a magyar parlamentben ki nem hazaáruló, mindenki az, mert most már ez egy ilyen devalválódott szóvá vált, de itt még komolyan gondolták, hazaárulók, emigránsok és idegen országok, idegen népeknek a szerzői, akik nem hisznek egy új Németországnak a kiépítésében. Ide tartozott például H.G. Wells, aki csupa szifit írt, ilyen fantasztikumot, de amúgy meg szocialista volt, ezért aztán rákerült a listára.
Bocsánat, még valamiért azért is, mert volt egyébként a Világtörténelem alapvonalai című kiadvány, amelyben bebizonyított, hogy a világnak abban az irányban kell fejlődni, hogy az angol szászok vegyék át hatalmat mindenhol, ezt nyilvánvalóan nem fogják tolerálni.
Világos. Nagyon sok érdekesség ez, tehát én mélységesen elítélek minden ilyen listát, viszont ugyanakkor azért nagyon érdekes lesz megnézni, hogy nem, sok mindenél nem volt kár, ami ebben a listában végül szerepelt. Aztán ott van Romain Rolland, ugye Jean-Christophe, őt a pacifizmus miatt teszik tiltólistára, hiszen a pacifizmus az sok mindenben hát nem összeegyeztethető a német nemzeti szocializmussal. Éppen azon vicceltünk németekkel egyszer 15 éve a libanoni határon, amikor a izraeli légierő támadta a Hezbollahot, hogy az egyik pacifista szervezet támadja a másikat. Szóval, hogy a pacifizmus az tényleg egy eléggé furcsa dolog volt számunkra. Aztán nagyon érdekes, hogy a marxizmus, a kommunizmus és a bolsevizmus irodalma szerepelt a második helyen, ami érthető, hogyha megnézzük azt, hogy 1930 után, akkor szinte évente voltak a választások Németországban, nem a szociáldemokrata párt volt a nagy ellenfel a Németország, először a szociáldemokrata párt, aztán pedig a kommunista párt, tehát nem sokon múlott, hogy a náci párt végül a parlamentáris játékszabályoknak megfelelően hatalomra jutott.
1928-ban voltak választások, 1930-ban voltak választások, 32-ben voltak választások, 33-ban márciusban voltak választások, 33 novemberében voltak választások, és 36-ban voltak választások. Tehát ennek megfelelően tudja képzelni, hogy ez milyen mértékben rombolta a közerkölcsöket. Aztán persze voltak még további választások, illetve tervevették a választásokat. A Führer utolsó intézkedése az volt a parlamenti demokrácia érdekében, hogy 1947-ben majd rendeznek választásokat, nem rendeztek.
De a győztes háború után tervezték, és itt porszem került a gépezetbe. Így van. Aztán külön a pacifista irodalom, az egy külön történet volt itt. Aztán nagyon érdekesek a liberális és demokratikus tendenciák, valamint a weimári köztársaságnak a propagandistái. Nagyon érdekes, hogy itt van Heinrich Mann, ugye az Alattvaló című regényével, Der Untertan. Ezt persze értjük, hogy miért, mert a hatalomról nem úgy nyilatkozott, mint ahogy azt a nemzeti szocializmus gondolta. Még érdekesebb a Walter Rathenau-nak az esete, aki német külügyminiszter volt a weimári köztársaságban, és ugye ő köti meg az egyezményt azzal, hogy Oroszországgal kölcsönösen leírják egymás államadóságát, illetve a cári Oroszországgal, a Szovjetunióval köti meg az egyezményt, és azután nem csak, hogy ő neki, őt már 22-ben meggyilkolják jobboldali szélsőségesek, méghozzá autóval megelőzik, tiszta gangsterfilm az egész. Egyesek szerint kiképzett katonák voltak, mert olyan pontos ívben dobták a kézigránátot az autójába, hogy amit csak hosszú éveken át lehetett a keleti, vagy a nyugati fronton kitalálni. Az ő munkái, részben politika elméleti, részben pedig a filozófiai munkái, ezek természetesen nem voltak kívánatosak. Miért? Azért, mert a weimári külpolitikának a neve ugye az volt, hogy a teljesítési politika. Mindenki egyetértett azzal, hogy a versailles-i békeszerződéstől szabadulni kell, a kérdés csak az, hogy hogyan. A weimári köztársaság nem csak Rathenau, hanem aztán később is azt mondták, hogy úgy kell, minél hamarabb teljesíteni kell a feltételeket, és hogyha ezeket teljesítették, akkor Németország visszanyeri a szuverenitását. A nácik is azt gondolták, Hitler maga is azt gondolta, hogy feltétlenül meg kell ettől szabadulni, csak egész más módon gondolta. Ötszön bevonult a Rajna-vidékre, vagy bevonult a Zárvidékre, tehát ő nem foglalkozott ezekkel, tehát erőből oldotta meg a problémát. Aztán, amiből ki szeretnék még emelni, nem mondom el az összeset, de tényleg nagyon érdekes volt számomra, hogy a darwinizmust propagáló művek, azok szintén ide kerültek. Ezek közül mondjuk a Haeckelé volt eléggé érdekes, aki azt mondta, hogy a politika semmi más, mint alkalmazott biológia. Azért nagyon érdekes ez a történet, mert egyébként pedig az egész hitleri rendszer érthetetlen a szociáldarvinizmus nélkül, a Herbert Spencer-féle szociáldarvinizmus nélkül, amit Hitler biztos, hogy nem eredetiből olvasott, három dromedár kötet angolul, ez biztos, hogy nem birkózott meg ezzel, de ugye ez a rendszer mondja azt, hogy az állatvilág nagyon hasonlít az emberekéhez, amúgy szerintem az állatok nem szoktak passzióból ölni, zárójelbe zárva, tehát nagyon hasonlít az emberek világához, az erősebb legyőzi a gyengét, és ez a fajta szociáldarvinizmus megspékelve egy kis falelmélettel, meg egy kis malthusianizmussal, ugye az élettér elmélettel, ez tulajdonképpen a nácizmus egyik alapját jelentette, valószínűleg azért, mert ez nem párosult fajelmélettel ez a fajta darwinizmus, hanem azt mondták, hogy hát egyszerűen csak a létért való küzdelem az nem csak az állatvilágra jellemző, hanem az emberek világára is.
Meg hát valószínűleg nem ők találták föl, tehát minden, amit nem én találtam föl, az nem jó. Nyilvánvalóan az egyéb.
Így van, egyébként nagyon jó kérdés, hogy ezekkel Hitler hol ismerkedett, meg Malthust is ismerte, valószínűleg brosúrákból Bécsben. Tehát az kizár dolog, hogy neki állt itten több száz oldalas angol munkákat olvasni. Aztán nagyon érdekes, hogy művészek voltak betiltva. Kettő nagyon érdekes van köztük, a Gross, Georg Gross és az Otto Dix. Kikerestem ezeknek a képeit, és hát nagyon érdekes volt az ebben, hogy részben avantgárd képek voltak, és hát az avantgárd az ugye eleve zsákutca, és aztán utána ők egy új művészeti irányzatba kezdtek, amit úgy hívtak, hogy Neue Sachlichkeit, vagyis az új dologszerűség, vagy hogy fog az új tárgyiasság, és akkor onnan felhagytak ezekkel a furcsa absztrakt képekkel, hanem mondjuk elkezdték ábrázolni a háborút. Ez önmagában jó lett volna a náciknak, csak mondjuk a gázállarcban fetrengő, haldokló német katonák ábrázolása a flandriai fronton. Ez viszont már nem volt. Tehát a háborút ugye a politika mindig könnyűnek hazudja, és azt mondja, hogy mire a falevelek lehullanak, visszajöttök. Amúgy ez igaz volt, csak ötödször hullottak le a falevelek, mire visszajöttek. Ezt elfelejtették mondani, ezt az apróságot. De hát a politikának mindig le kell nyomni az emberek torkán valahogy a háborút, és akkor persze hazudik. De ez mindig így volt a világtörténelemben szerintem, amióta politika van egyáltalán. Aztán nagyon érdekes volt a szexuálpedagógia, vagy a szexuális felvilágosítás. Egy Hirschfeld nevű fickó, akit... Magnus Hirschfeldnek hívták, ő zsidó szerző is volt, tehát őt egyébként is tiltólistára tették volna. Rendkívül érdekes, de azóta meghaladott elmélete volt arról, hogy a homoszexualitás az egy harmadik nem. Ha tudná, hogy nem három nem van, hanem 74, most már úgy tudom. Szóval, hogy a harmad, ugye ez most a legutóbbi, tehát ugye ő azt gondolta, hogy a szexualitásban a homoszexualitás az egy külön nemi valami, aztán később ő maga korrigálta ezt, és azt mondta, hogy ez csak egy nemi beállítódás, de tudjuk azt, hogy a homoszexualitáshoz a harmadik birodalom az úgy viszonyult, hogy nem annyira tetszett neki nyilvánvalóan, de egyébként viszont pusztán csak tudományosan is azt gondolom, hogy van egy harmadik nem az emberek között, az hát finoman szóval is megmosolyogtató, vagy talán inkább tragikus.
Ez nem akadályozta meg természetesen az egyes prominens nemzeti szocialistákat abban, hogy egyébként ők ilyen behajtottságúként lépjenek föl politikai porondra, amelyektől aztán egyébként gyorsan meg is szabadultak a hosszú kések éjszakáján, ha esetleg
valaki Ernst Röhm az SA-nak az első alapítója. Vezetője. Igen, és így gondolta, igen. Aztán nagyon érdekes volt a továbbiakban az, hogy... népet károsító irodalom, Volksschädliche Literatur, ez nagyon érdekes. A nép nem tudja eldönteni, hogy őt mi károsítja. Ma már nem kéne könyveket égetni, okostelefonokat kéne égetni, mert egy posztliterális korszakban élünk, és ami hosszabb, mint egy SMS, az úgyse olvassa el senki, vagy legalábbis ez a ugye, SMS-ben, nagyon értjük a dolgot. Aztán ugye tök mindegy, hogy milyen mit ír, de ha zsidó volt a szerző, akkor természetesen az ő munkái, azok mondjuk a Lessing vagy a többiek, azok ide kerültek. És egy pillanatra utolsóként még visszakanyarodnék a művészethez, ami nagyon érdekes, hogy természetesen tiltó listára került Mendelssohn, aki nyilván zsidó volt, Félix Mendelssohn Bartholdy, viszont 150 év szünet után ő mutatta be először a Máté Passiót Berlinben. Tehát ő volt Bachnak az újra felfedezője. Ez azt mutatja, hogy a származás az felülírt bármiféle teljesítményt, őt nyilvánvalóan le. Ugyanakkor ez egy prostituálása a zenének, hiszen ugyanakkor évtizedekig küzdött a Wagner operák, évtizedekig küzdöttek azzal, hogy a nácik a saját előképeiket látták bennük, egy ilyen sosem volt germán mitológiában. Erről a Richard Wagner nem tehetett. Ugyanahogy a Nietzsche sem tehetett az Übermensch elméletnek az eltorzításáért, hiszen a Nietzschei Übermensch az csak azt jelenti, hogy az Übermensch azért emberek fölötti ember, mert morálisan felnő mindenki fölé, csak azért, mert valaki német, attól még nem lesz Übermensch. Általában azt látjuk, hogy az ilyen diktatórikus rendszerek betegesen hajlanak a leegyszerűsítés felé. És amit még megfigyeltem, amikor átnéztem ezt a listát, az volt, hogy amitől rettegnek az ilyen rendszerek, az a humor. Egyébként nagyon érdekes, van egy olyan izraeli szerző, aki nagyon kritikus Izrael állammal szemben, úgy tják, hogy Amos Oz. Őnek van egy olyan kis tanulmánya, hogy hogyan gyógyítsunk szélsőségest. Mert ő azt mondja, hogy hamarosan meg kell egyezni majd a palesztinokkal, és nem egy palesztát kell felosztanunk, hanem egy garzonlakást, mondja ő teljes joggal, és akkor azt mondja, hogy a fanatizmusnak és az ilyenfajta fundamentalizmusnak az egyetlen ellensége az a humor. És én azt gondolom, hogy Berlinben rendkívül élénk ilyen kabaré élet volt egészen 1933-ig. Egyébként Berlin volt az európai meleg központ is ekkor, ezután került át San Franciscóba az egész. Szóval ez a fajta kabaré valami, ami tud nevetni a hatalmon. Állati fárasztó lehetett minden nap masírozni valamiért. Szóval az Unter den Linden rohadt hosszú, azon én áldal masírozzak és mindenféle hülyéket hallgassak. Mit mond a hobobusz, mert a politikusokkal gyerekkorom óta hülyéket hallgatok, és van benne igazsága. Akkor legalább a kabaréba ki lehetett volna engedni a gőzt, hogyha a kabaré működhetett volna tovább a 33 után.
Még egy kategóriát hadd említsek meg, mint utolsót ebből a felsorolásból, ez pedig a hazafias gics kategóriája. A delfinológia tudományának megalapítója Szörényi László professzor úrnak, akadémikus úrnak az egyik korai támogatott munkája, mert mint hogy nem az állam támogatta, hanem hogy ő gondozta, és ő támogatta azokat a fiatal kutatókat, akik összeszedték a magyar költészet legrosszabbjait. A haza méltán elfeledett dalnokainak koszorúsan szörnyű verseit összeállították, és a címe az lett, hogy Megfúvom fűzfalantomat. És ugye ez úgy kifejezi azt, hogy ez mennyire hát olyan, hogy mondjam, nem tökéletes dolgok. Ezek között az egyik legtöbbször citált szerző Hazafi Verai János, aki a 19. század végén rengeteg ilyen nagyon hazafiaskodó verset írt, és rettenetesen alacsony színvonalút, amiben természetesen tele van vele, tehát tele van jó szándékkal, nemes elkötelezettséggel a magyar nemzet iránt, de ezt mindegy olyan alpárian alacsony színvonalon végzi, hogy ettől az embernek muszáj nevetni rajta. Hogy ez nem
kontraindikált az egész.
Így van, és ez nem jó, ez nem hasznos. Ez egy picit olyan, mint a Heidi sztori, amit az alpesi németek, akár osztrák, akár bajorok magukénak éreznek ugyan. Mi azonban látjuk benne azt a fajta gicset, hogy a bajor kislány, aki elmegy és meggyógyítja az öreg nagypapát a depresszióból, és egyébként mindenkit fölvidít, majd ő is beteg lesz, de aztán utána őt is meggyógyítják. Tehát ebben benne van az a német népléleknek az a sajátos kettősége, betegsége, hogy hát hajlik a depresszióra, meg hát hogy túl is kompenzálja. Ez nincs tiltólistán egyébként, de hát az ehhez hasonló könyveket azokat bizony száműzték a polcokról.
Ilyen van egyébként, nem akarok semmit sem népszerűsíteni, de ha valaki igazi nemzeti kísér vágyik, nyissa meg a Kurucinfót. Amikor az komoly akar lenni és művészi, az egy tragédia. Szóval akkor olyan Hungária képeket látok, hogy elsírom magam. Szóval ez egyszerűen borzott. Tehát nem a Michelangelo, hanem egy másik történet. Amivel az a baj, hogyha valaki ezt először olvas, akkor azt hiszi, hogy ez a magyar nemzeti érzés. És az viszont nagyon nagy baj, mert azt viszont kikérem magamnak.
Ugyanakkor, ha már ennyi mindent beszéltünk arról, hogy mi tilos, nézzük meg azt, hogy mi volt az, ami nem volt tilos. És ennek talán éppen ellenkezőleg lesz egy olyan következménye, hogy amit nagyon támogatott a náci rendszer, azt nyilvánvalóan a rendszer bukása után igyekeznek különböző rendszerekben tiltólistára helyezni. Az egyik legfölkapottabb ilyen munka Leon Feuchtwangernek a Judzüss című munkája. Feuchtwanger, aki maga is zsidó származású volt, de hát ugye ebben az időben ezt azért érdemes hozzátenni, ez tényleg nem, tehát megér ennyit, hogy erről egy pár szót szóljunk. Tehát Németországban néhány százezer főre tehető azoknak a száma, akik a Nürnbergi törvények értelmében zsidónak minősültek. Ezek az emberek már harmadik generáció óta, legalább harmadik generáció óta polgárosodtak és beépültek a német társadalomba. Ők otthon érezték magukat benne. Feuchtwanger németül ír, az az anyanyelve, az országa, a hazája, a Németország, ő erről ír, és természetesen a zsidóság történetéhez különös szállal kapcsolódik, személyesen érintett benne. Josef Süss Oppenheimer a 18. században a württembergi hercegnek volt egy tanácsadója, egy bizalmasa, aki nem vette föl a kereszténységet, hanem megmaradt zsidó hitében, és nagyon-nagyon szellemes, ügyes, bölcs emberként elhelyezkedett az establishmentben, beilleszkedett a politikai rendszerbe. És tanácsokat adott a württembergi hercegnek, majd ennek következtében az lett, a rossz döntéseket is hozott, rossz tanácsokat is adott, nem lehet mindig jókat adni. Ennek az lett a következmény, hogy a herceg rengeteg pénzt veszített, és az állam államcsőd felé haladt. Ennek aztán megtalálták rá a megoldást, hogy ki lehet ennek az oka a rossz tanácsadó, akit ráadásul felszólítottak arra, hogy ha el akarja kerülni a biztos halált, térjen meg a kereszténységre, akkor csak börtönbe csukják. És akkor Josef Süss Oppenheimer nyíltan közölte, hogy nem hajlandó arra, hogy elhagyja őse hitét, ő zsidó, és úgyis akar meghalni. Ennek a figurának, akinek egyébként kétségkívül tapad a nevéhez, sok minden ellenmondásosság, sok minden visszásság. De hát ugyanolyan, mint a 18. századi emberek többsége. Ez az a világ, amelyikben frivol könyvecskéket írogatnak nagy nevű arisztokrata családoknak a leszármazottjai. Ez az a korszak, amelyekben különböző bálokat, és akár hát a későbbiekben ezt kicsit eltorzítottan, akár orgiának is nevezve rendezvényeket szerveznek különböző kastélyokban, ahol az emberek megfeledkeznek azokról a normákról, amelyeket egyébként ők nagyon fontosnak és hasznosnak tartanak. De ez a világ ugyanolyan, tehát ez a szereplő ugyanolyan, mint abban a világban az összes több ilyen nagy politikai szereplő, csak hogy ugye az a helyzet, hogy ő zsidó. És innentől kezdve ennek a ennek a tragikussága, ennek a előre tudható rossz kimenetele, ez az, ami Feuchtwangert motiválja. És hát szeretném egy picit fölhívni a figyelmet rá, hogy azért egész más szándékkal ír ő, mint amilyen sorsa ennek a könyvnek aztán lesz.
Tehát, Richard Wagner.
Tessék?
Richard Wagner.
Így van, tehát, de mondjuk Wagner nem a tragikumot akarta láttatni, hanem a heroikumot akarta láttatni. Itt azonban másról van szó. A következő a részletet szeretném felolvasni ebből a könyvből. Josef Süss Oppenheimer, aki a hitsorsosai megkeresik, hogy egy rabbit ki akarnak végezni a Württembergben, hogy avatkozzon már közben, és próbálja meg a rabbit megmenteni. Josef Süss még mindig az íróasztalra támaszkodva állt, karcsún, udvarias, elegánsan, nyugalma, mint valami gát, úgy verte vissza a szemrehányások özönét. Így nézte a szuszogó, toporgó, zúgó, morajló kis csoportot, mely teljesen betöltötte a kis irodát. Boltozatos, szép, nagy barna szeme villámgyors, dühös, gőgös pillantást lövelt a kövér, izgága fürti rabbi felé, hamar összeszedte magát azonban megint, és így felelt könnyedén. Tettem eddig is éppen eleget a német zsidóságért. Láthatja bárki, hogy bennem megvan a jó szándék. Ha kikeresztelkedtem volna, ha otthagytam volna a zsidó hitet, ma én lennék a római birodalomban a második ember a császár után. De nem voltam gyáva, odaálltam a zsidóság élére. S ha nem is kürtöltem minden percben világa, hogy zsidó vagyok, de hát tagadni sem tagadtam soha. Majd közli, hogy majd mérlegeli, hogy egy olyan semmiségért, mint egy másik hitsorsosának, egy rabbinak a kivégzése, érdekében hajlandó-e kockára tenni bármit is. Ezt a közössége nem nézi jó szemmel, és mégis, amikor fordul a kocka, amikor őből lesz bűnbak, akkor ugyanazok az emberek elvonulnak az udvarba, és azt mondja Isaac Landauer, aki korábban szemére hányta, hogy nem áll ki a társai mellett. Amit Reb Josef Süss Oppenheimer elkövetett, annak a következménye az lett, hogy Württemberg nagy anyagi veszteségeket szenvedett, birtokaiban, javaiban megkárosodott. De ami pénz által vétettek, az jóvá tehető ismét a pénz által. Mi összefogtunk az egész zsidóság, és pénzt adtunk össze, sok pénzt, hatalmas summa pénzt. És így jöttünk el, és kérjük fenségedet, bocsássa szabadon Reb Josef Süss Oppenheimert. Jóvá akarjuk tenni, amit ő vétett, jóvá akarjuk tenni, méghozzá olyannyira, hogy Württemberg felviruljon és dicsőségesen ragyoghasson újra. Felajánljuk ezért, amennyiben fenséget szabadon bocsátja Josef Süss Oppenheimer zsidót önkéntes váltságdíj fejében 500 000 dupla dukátot ajánlom föl. A kormányzó herceg és a két miniszter némán hallgatta végig ezt a beszédet. Pimasz ajánlat volt ez annyi szent, de ez az összeg olyan hatalmas, annyival nagyobb, mint a legnagyobb summa, amely eddig Württemberg költségvetésében előfordult, és ezt nem mégsem lehetett egyszerű szavakkal ezt csak úgy elütni. Tehát érződik belőle az a kettőség, hogy a történelmi figurának tényleg létező szereplő volt. A történelmi figurának a helyzete menthetetlenül áldozattá változtatja őket. Na most ezt a náci propaganda természetesen egészen más előjelre fogja bemutatni. Nem azt fogják mondani, hogy lám, itt van egy zsidó, ki ragaszkodott a hitéhez, és megvalott a kivégzése pillanataiban, és még az ősei hitét, hanem azt fogják mondani, hogy lám, itt van egy zsidó, aki beépült a keresztények közé, és sok kárt tett nekik, és a többiek ráadásul még képesek arra, hogy meg akarják őt menteni, kivásolva, hát ezeknek van pénzük, hát ezek tönkretettek mindenkit, onnan van nekik ez a rengeteg pénzük, és hát ennek aztán ennél jobb érv az antiszemitizmusnak az 1930-as és 40-es évek Németországában nem nagyon kell. Így aztán készítettek belőle egy könyvet. Magyarországon egyébként 1914-ben jelent meg, Sztrókai Kálmán fordította magyarra. Beszédes módon úgy hangzik a címe, hogy Jud Süss, a herceg és zsidaja. Ebből készült a propaganda miniszternek, Joseph Goebbelsnek a személyes irányításával egy film. A 1930-as évek legvégén kezdték a projektet, 40-ben le is forgatták, és ennek az lett a következménye, hogy a főszereplő egy bécsi születésű, egyébként zsidó ember, aki eljátszotta ezt a szerepet, egy világfi, egy jóképű, nagyon ügyes és jó színész, rákényszerítette a propaganda miniszter, hogy már pedig el fogod játszani ezt a szerepet. Meg lett zsarolva, eljátszotta a szerepet, majd ezek után a náci rendszernek a védelmét élvezte, Ugye ez klasszikusan, ahogy ezt Goebbels mondta, de egyébként már azt megelőzően egy bécsi polgármesternek a száján csúszott kéz az, hogy wer Jude ist, das bestimme ich. Tehát az, hogy ki a zsidó, azt én mondom meg. És én mondom meg, hogy az antiszemitizmus honnan kezdődik és meddig terjed. Goebbels tehát védelmet biztosított ennek az embernek a számára, aztán 1945-ben már őt is koncentrációs táborba vitték, túlélte, de meglepő módon 1946-ban egy autóbaleset áldozata lett. Többek szerint merénylet következtében. Amit az is erősít egyébként, hogy a feleség, a színésznek a felesége, aki ugye a főszerepet eljátszotta, azt megbüntethették érte. A felesége, aki az egészben teljesen vétlen és ártatlan volt, ő zsidó volt egyébként, és ő is túlélte a II. Világháborút. Őt 1947-ben a fürdőkádjában találták meg megfulladva. Ami megint csak felveti a gyanút, hogy hát esetleg volt itt valami olyan, amiről jobb nekünk nem tudni részleteket.
Olyan ez, mint a Vatkan magyar történelemben, ugye?
Így van. Egyébként érdekes, úgy forgalmazták ezeket ezt a filmet, hogy azzal a szöveggel, hogy a filmben bemutatott események történelmi tényeken alapulnak, vagy a magyar bemutatónak ez volt a szövege, tényeken alapulnak Joseph Zuse Oppenheimer élettörténetén, aki zsidó pénzügyminisztere volt Württemberg hercegének az 1730-as években. Korrupciója és rabló politikája a polgárok gazdasági tönkretételéhez és végül felkeléséhez vezetett. Intrika, románc, irítség, emberi gyengeség, zsidó erkölcstelenség és rablás pazar története. Ritkán elevenítette meg a művészet oly világosan érthető módon a zsidóság igazi valóját, mint ez a film. A világ leggyűlöltebb filmjének jelen kiadása kiváló minőségben borzasztja el a nézőt. Ezt a könyvet aztán 1940-ben betiltották Magyarországon arra hivatkozva, hogy hát a film maga az ugye olyan interpretációt ordozott, ami hát vállalhatatlan 1940 után, Auschwitz után. A cenzorok nem igen gondolkodtak azon, hogy egyébként azok az eredeti könyv az egyáltalán nem előszólt Feuchtwanger száműzetésében azon keserget, hogy teljesen kiforgatták azt, amit ő írt. Tehát ugye nyilván nem tudja megakadályozni. No.
A társadalom oszlopai címet viseli. Hát itt mindenki ott van, ugye? Ott van a pap, ott van a pénzember, ott van a katona, akinek azonban a sisakja, inkább egy Billy, vagyis hogy eléggé, most ez nyilván nem tetszett a német militarizmusnak. Ugyanakkor a német nácizmus halálosan elítélte a sikertelen első világháborús német militarizmust. Ez egy másik történet. Kivéve Hindenburgot, de az megint egy másik történet vele kapcsolatban. Na ezt már viszont értjük, ugye ehhez nem kell magyarázat, ez az Andrássy út 60-nak a német megfelelője, amit éppen vallatnak valakit. Ez természetesen nem történt meg Németországban, legalábbis a hivatalos propaganda szerint. Ugyanakkor ő nem csak SS-be volt kritikus, hanem ennek a képnek az a cím, hogy a nagyváros. Hát élnénk itt szívesen? Nem, de ilyen városokban élünk tulajdonképpen, én magam azt gondolom, hogy szintén, pedig hát ez egy picike valami, amiben mi lakunk. A másik, ez Gross volt, Sosenek, Otto Dixnek a képei, a háború. Hát ez minden csak nem glorifikálja a háborút, ugye? Ez nem volt jó a németeknek ahhoz, hogy fölkészüljenek a 45-ös, az 1939-es évre. Aztán ez megint csak olyan, ami a háborúról szól, de nem annyira meghívó jellegű történet. Ennek a képnek az a cím, hogy Flandria, vagyis Belgiumnak az a része. Löwen szétlőtte a német tüzérség például. Tehát ez nem arról szól, hogy most szép lenni katonának, mert itt Hindenburgnak verbúválnak. Tehát ez nyilvánvalóan valami egészen más mutat. És az utolsó kép, amit mutatni szeretnék, a sebesült német katonáról. Na, ilyet sosem mutat a propaganda, hanem csak masírozó katonákat, ezt én egy nagyon jó képnek tartom. Biztos tetszettek már látni olyanokat, akik megőrültek a tüzérségi tűzben, és teljesen koordinálatlanul mozognak, leszedálták őket, és visszaküldték a frontra. Tehát az első világháborúról így beszélni, az azért nem volt nagy baj, mert a második is, hát az is egy ilyen szörnyűségeket tartogatott. Aztán én ki egy pár képet mutatok, csak egy másik tiltott dologra, ez a Bauhausnak a logója. Hát, hogy ez szépen nem tudom, ez a Bauhaus székháza Dessauban. Hát most ennél csúnyábbakat is építenek. Ez még csak-csak, és ez szerintem ilyet már mindenki látott, emiatt nem szeretjük a Bauhaus, mert ez olyan kényelmetlen, mint a fene. A funkcionalizmus, Bauhaus, ez is tilos, Walter Gropius és a többiek. Ennyit akartam mutatni, de te is még mutatsz valamit, azt gondolom, ugye?
De most még nem, még csak hozzáteszek még valamit, azt valószínűleg mindenki tudja, hogy egyébként a Führer festett. Tehát az azért nem igaz, hogy ő festő és mázoló volt, ilyen nem volt, ő nem volt szobafestő, ő tényleg festett, méghozzá akvareleket készített, viszonylag jókat. Csak ezt nagyon kínos kimondani, mert egy gonosz, velejé gonosz gonosz embernek, akik magának a sátánnak a képét jelenti a politikai közbeszédben, hát arról nem szabad azt mondani, hogy ennek volt valami olyan tulajdonság is, ami végig is értékelhető. Nem is lényeges. Egyébként középszerű képek voltak, nem rosszak, de azért semmiféleképpen nem kiemelkedők. Ezért is nem vették főt a Bécsi Művészeti Akadémiára. Ez indított el aztán a politikai pályán, úgyhogy jobb, hogyha hagyjuk az embereket. Bár inkább festegessenek az emberek, sokkal jobban jártunk volna. De voltak akik, olyanok azonban, akik a művészi pályán maradtak meg. Ezek közül az egyik legismertebb figura Arno Breker. Egy szobrászművész, aki a német monumentális szobrászatnak volt a képviselője, csak 8 méternél magasabb dolgokat tudott megszoborni, és mindenütt a hős német germán képviselője, képviselő fajnak a képviselőit szoborta meg, márványban általában. Ezeket aztán egyébként 1945 után tönkretették, amit eddig a bombázás során nem ment tönkre, azt utána tönkretették, ha nem a német, kelet-németek, akkor a megszálló amerikai katonák. Úgyhogy a német monumentalizmusban nem sok minden maradt. Egyik jellemző egyébként ezeknek, hogy egy dologban kifejezetten hát szemérmes volt Arno Breker, ez pedig hát a férfi aktokat ugyan megcsinálta, de hát egy bizonyos részt azt mindig olyan nagyon szóval olyan picikét elnagyolta a dolgokat, nehogy véletlenül a Führernek a lelki világát megzavarja vele. Ja, lehet tudni, hogy a Führernek volt egy kisebb hiányossága.
A jobb Führerre gondoltunk.
Természetesen. Na, nem akarom el komoly tanulkodni a dolgot, tényleg volt neki egy műtétje, aminek során az egyik heréjét eltávolították, és innentől kezdve ezeket a mesztelenkedő dolgokat nem nagyon szerette, mert mindig a fogyatékára emlékeztette. No, de beszéljünk egy másik rendszerről is, mert most már az időnknek a felén is túl vagyunk, és még nem beszéltünk a minket leginkább sújtó kommunizmusról, amit pedig megérdemli, hogy egy picit piszkáljunk. El kell válnunk egymástól, én azt mondom, hogy a kommunizmusnak az általános dolgait, meg a magyarországi vonatkozásait, hát hiszen itt élve tapasztaltuk, mi is megéltük ezeket a dolgokat, van róla mondani valunk. Kezdjük az általánossal.
Orwell. 1984, sőt Állatfarm, ami én ezt először Samizdatba olvastam, az Állatfarmot valamikor a 80-as években, és hát elképesztő volt, hogy ezt kimerte kiadni meg. Mit tart? A napolajosról mindenki tudta, hogy az micsoda. Eleve, hogy a disznók alapítják meg a kommunizmust, az már kicsit olyan fricskának tűnt, finoman szólva. De igazából az 1984 az, ami igazán durvára sikeredett az egész életműből.
Valójában a könyv, amit egyébként eredetileg az utolsó ember címet viselte, aztán a javaslat az volt, hogy ne ez legyen mégse a cím, mert ez olyan túlságosan szofisztikált, és akkor azt találta ki Orwell, hogy egy szám lesz a cím. Hogy miért pont 1984 lett, azt nem lehet tudni. A legvalószínűbb feltételezés az, hogy az kiadás dátumának az utolsó két személyét megcserélte. 1948-ban adták ki a könyvet, 1984 lett a címe. Senkinek gondolja, hogy korunkról szól. Hát oda van írva, hogy 84, nem 48. A könyv abban az időszakban a 40-es évek végi angolszász kultúrkörben óriási sokkot okozott, hiszen ez egy viszonylag a mai világunkhoz képest alul technicizált világ volt. Akkor azt feltételezni, hogy az emberiségnek a minden képviselőjét, minden, annak minden tevékenységét dokumentálni, ellenőrizni lehet, és ezért számon lehet rajta kérni bármit is. Ez olyan riasztónak tűnt, és annyira hihetetlennek tűnt, hogy ezt mindenki csak egyfajta disztópiának tudta fölfogni.
Belegondoltak abba, hogy Kádár János egy egész titkos rendőrséget üzemeltetett azért, hogy megtudja azt, amit mi most önként fölteszünk a Facebookra. Azért ez elég fura.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy azoknak az információknak, amelyeknek a birtokába akartak jutni ezek a titkos rendőrök, azoknak az információknak a birtokában ma már sokkal könnyebben eljutnak. Mi már, ha például 15 évvel ezelőtti telefonjainkat, mi már nem használjuk, mert a telefonszámot már nem nálunk van. De az adatbázisban visszakereshetőek a 10-15 évvel ezelőtti hívásaink, az SMS-eink, amiket azért küldtünk, hogy a feleségünk ne tudja meg, hogy a kedves barátnővel mi szeretnénk egy rendezvút, aztán megkaptuk a magunkét, de ezek mind visszakerül, ezek mind megvannak, ezek tárolva vannak. Nehogy azt gondolják, hogy elküldtük egy SMS-t, csak úgy véletlenül, aztán kitörlöm a telefonomból, onnan kitörlődik, de a központi adatban ma bennmarad. Tehát higgyék el, dokumentálva vagyunk. A mi világunkban tehát a 90-es években különösen gusztustalan és perverznek hatott, hogy hollandok találták ki a műfajt, a Big Brother című műsort, amelyben ugye tulajdonképpen semmi más nem történik, mint hogy civil emberek be vannak rakva egy közösségi térbe,
aztán nézzük,
nézzük, hogy hogyan élnek, és ez a Big Brother is watching you, ez ugyanaz, mint amit az Orwell 1984-ben megfogalmaz, hogy a nagy testvér, az mindig az állam, a hatalom, az mindig odafigyel rád.
Folyamatos jelen, is watching you.
Igen. Egy állandó jelen van. Rendkívül izgalmas különben, hogy ennek az egész regénynek a története arról azt mutatja, nem tudható, hogy milyen információ volt a szerzőnek arról, hogy mi megy a Szovjetunióban. Valószínűleg nem volt róla információja. Valószínű azonban, hogy az írói ösztöne, az ő művészi hatodik érzéke, az megsúgta neki, hogy mi történhet. Megdöbbentő, akik a Ljubljankát túlélték, azok azt mondták, hogy az 1984-ben leírt kínzási vagy kényszerítési eljárások, azok döbbentes módon hasonlítanak ahhoz, amit ott az orosz
a Ljubljanka az NKVD-nek a moszkvai börtön. Az Andrássy út 60-nak az ős mintája. Csak nagyobb.
Ugye az a point nem akarjuk lelőni soha egyetlen könyvnél sem, így most sem, bár ott látható, hogy fönt a polc tetején, az 1984, figyel minket nagy testvér, hogy mit mondunk. Alapvetően arról van tehát szó, hogy az, igen, az aki megpróbál a rendszer ellen lázadni, az valójában eleve vesztes, soha nem győzhet. A hatalom már azt is tudja, hogy ő föl akar lázadni. Gilbert Keith Chestertonnak van egy könyve, az ember, aki csütörtök volt, az a címe, és arról szól, hogy valakit beszerveznek, hogy hát szövetkezünk a nem tudjuk milyen hatalomnak a megbuktatás érdekében, és amikor mindenkinek a hét valamelyik napja van a neve, és az ember, aki csütörtök volt, hát ő a negyedik beszervezett, és ott mindenki más rajta kívül ugyanígy nem tudja a rendes nevét, mindenki megpróbálja megdönteni a rendszert, aztán egyszer csak kiderül, hogy X-et, Y-t, hétfőt elkapták, keddet elkapták, szombatot elkapták, és kiderül, hogy tulajdonképpen ő az egyetlen balek, akit beszerveztek, mert ő az, aki meg akarta dönteni a rendszert, a többiek mind beépített ügynökök voltak. Az 1984 nagyjából ugyanezt közvetíti, egy kicsit fölfokozottan azzal, hogy az állam mindent tud az emberről. Az állam mindenbe bele fog avatkozni, és a legfontosabb, hogy megtörje az embert, és arra kényszerítse, hogy önként akarjon szolgálni a hatalomnak. Hogy önként akarja vallani azt, hogy szeretem a nagy testvért, és szeretném, hogyha megbocsátan nekem, hogy rosszat gondoltam róla. Tehát ez a legnagyobb megaláztatás, ami egy érző embert érintett.
Ugyanakkor van egy nagyon érdekes másik vonulata a könyvnek. Nem is tudom, melyik magyar politikus mondta, tényleg nem tudom, talán pont a Gyurcsány, hogy nem az a fontos, hogy mit politizálunk, hanem hogy ezt hogy kommunikáljuk. Ez egy igen jelentős igazság. Hiába mondta ő, egy bizánci mondás szerint a döglött oroszlán szájából is folyhat az igazság vize. Ugyanis itt van egy Emmanuel Goldstein nevű volt pártag, akit kilépett, kizártak. Tudjuk azt, hogy a pártban jobb volt be se lépni, mint kizárva lenni onnan. És akkor ő lesz a nagy testvéreleni szervezkedésnek a fő motorja. Mindig kell egy gonosz, akire rámutatunk, mert az úgy egyszerű. A dolgok valójában mindig bonyolultak, de ha leegyszerűsítjük őket, a németeknek van erre egy szavuk, idioten sicher, szóval annyira biztos tudni, hogy az idióták is megértsék, akkor az működik. És a könyvben az ember először én azt hittem, hogy ez tényleg létezett egy ilyen konfliktus, de hogy az ember olvassa a könyvet, elbizonyítanodik, hogy létezett egyáltalán ez az ember valaha. Vagy pedig csak kitalálták, mert minden ilyen diktatórikus hatalomnak úgy kell egy ilyen jól körülhatárolható ellenség, mint egy falatkenyér. Ez a lehető legjobb, mert leegyszerűsítünk mindent, levisszük magunkról a felelősséget, és ugyanakkor ott van az állandó ellenség, akivel folyamatosan ébernek kell lennünk, ahogy a igazságtalan Mátyás korában mondták.
Ami nagyon izgalmas, hogy Emmanuel Goldstein, ugye a név beszédes, tehát egy olyan tipikusan zsidó név, és ráadásul a kép, amit a könyvben is leír a szerző, hogy egy tipikusan, mint a kecskebakra emlékeztető, kecske szakállal, és már nem is tudja elképzelni, hogy most tényleg van szarva, vagy csak oda képzelte, vagy csak a haja állt úgy, aki időről időre, mint valami Osama Bin Laden, megjelenik és valami üzenettel tájékoztat az emlékeztető, hogy akkor is majd megdöntjük a fennálló rendszert. Ez kiváltja az emberekből azt a fajta ösztönös gyűlölködést, amelyet a hatalom föl fog használni, és ki fogják találni a munkahelyeken is bevezetett kötelező gyűlölet 10 percét, amikor az emberek meglátják a képzést, akkor 10 percen keresztül mindenki kiordítatja magából a gyűlölködést, az utálkozást. Itt most nem, mert megint csak azt tudom mondani, amit a futballmeccseken, ilyen Rákosi nevű csatárt azért cserélték le, és nem engedték a pályára az 1950-es években, hogyha valamit elrontott, akkor az egész közönség egy emberként ordította, hogy hülye Rákosi, mert hát nyilván nem a főnökre gondoltunk, hanem a kopaszra gondoltunk, hanem a futkározósra. De hát ugye itt is az van, hogy ezek ezt így elordítgatják. Három alapigazságon nyugszik ez a rendszer. Emlékezetükbe idézném a Jácint Úrfi kalandjai a Füllentők Birodalmában című gyermekkönyvet, amelyben
Ez nekem kimaradt.
Igen, ez a gyerekmesekönyvek sorozatából lehet olvasni. Arról alapozódik, hogy az egész van egy birodalom, ahol mindenki hazudik. Tehát nem lehet az igazat mondani, csak az ellenkezőjét lehet mondani. Ez a 84-es, az 1984-es állam is három igazságra alapszik, amely hazugság. Három hazugság így szól. A háború béke. A szabadság szolgaság. A tudatlanság erő. No, ezeknek a szavaknak a jelentése természetesen, hát egy diktatúrában, egy hatalom kezében, egy hatalom szájából ez rettenetesen nagy károkat okoz az emberek közötti kapcsolatban, az emberek önértékelésében, a lelkivilágában.
De hát miközben minden hatalom imádja a tudatlan embereket.
Minden hatalom számára ez a fontos. Érdekességként hadd említsem meg, de ezzel nem azt az irányt akarom képviselni, hogy beszélünk a könyvekről, de aztán kiszólunk is, minden politikáról szól. De hát ennek kapcsán muszáj megemlítenem azt, hogy Magyarországon a soros kampány kapcsán, amikor a kormány indított ezt a soros kommunikációs gépezetet, akkor többen úgy vélték, hogy ez egy ugyanolyan mechanizmus, mint amit az 1984-ben leírnak, hogy van egy ellenség, akitvel szemben lehet fanatizálni az embereket, hogy akkor elmondhatják a véleményeket, és lehet végre valakit utálni. És ezek után nagyon sokan szót fogadtak egy ellenzéki figurának, aki azt mondta, hogy hát olvassák el, hát volt az 1984 elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárból, az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusából, és ezek után az OSK vezérigazgatója úgy döntött, illusztris kollégánk egyébként, úgy döntött, hogy nem elérhető tovább ez a könyv, úgyhogy megnézik, tegnap néztem meg, tegnap nem volt még mindig elérhető ez a könyv, úgyhogy egyenlőre az a cél, hogy az emberek például ezt ne olvassák, mi sem bizonyítja jobban ezt, mint hogy minden politikai rendszer számára fontos igazság az, hogy a tudatlanság erő, a hatalom számára.
Viszont anyám és a Decameron.
Így van. No, de menjünk tovább, beszéljünk egy picit másik könyvről is, jó? Ha szabad, én csak érintőlegesen utalnék rá, hogy az egyik legismertebb, leghírhettebb könyv, amely tiltólistára került, az a 1917 és 22 között időszakot földolgozó Boris Pasternak könyv, Dr. Zsivágó életéről szóló könyv. Maga a szerző, nem akarok sokat beszélni róla, önök is tudják, hogy ő is orvosként kezdte.
Korábban már beszéltünk
író volt, korábban beszéltünk róla. A könyvnek a helyzetéről egy pár szót érdemes mondani. Nagyjából az, ami a szerző életében lezajlott, az tükröződik a könyvben. Érdekesség, hogy bár Sztálin, aki maga 1500 ember, író embernek, írónak a deportálásait és kivégzését felelős személyesen, azt mondta, hogy X-et, Y-t el kell tenni láb alól, mert a szovjet hatalom ellentőr. Amikor azt mondták, hogy Boris Pasternakot is el kéne tenni láb alól, akkor azt mondta, hogy nem. Pasternakhoz ne nyúljanak hozzá. Az egy szent őrült. Így ezért nem mertek hozzányúlni. A szent őrült pedig, miután túlélt egy infarktust, hozzákezdett 1953-ban a regénye megírásához, és 1957-re be is fejezte, de Oroszország a Szovjetunióban nem jelentethette meg, hanem külföldön jelent meg a könyve, ezért aztán a Szovjetunió árulójának nevezték. Megkapta az irodalmi Nobel-díjat, de az irodalmi Nobel-díjat nem vehette át, mert azt mondták neki, hogy amennyiben átveszi a Nobel-díjat, akkor elveszíti a saját orosz szovjet állampolgárságát. Ő pedig nem akart ott hagyni a hazáját, a beteg feleségét, a rokonait, és inkább otthon maradt, és nem mondott a díjról. A könyv maga azt próbálja bemutatni, hogy a szovjet világ milyen kevéssé volt humánus a kezdeti időszakban. Mennyire nem volt művészi eszközökkel, nagyon művészi eszközökkel, mennyire fölülírja a történelem az emberi hétköznapokat. Kicsit leegyszerűsítve, ahogy ezt a nemzet csótánya Nagy Feró fogalmazta meg az Utalom az egész 20. század című opuszában, hogy zsebre vágott minket a történelem. Hát ezt az érzést éli meg, ennél kicsit művészibb szinten fogalmazva, az, aki Pasternakot olvassa.
És ebből is lett egy híres film, Omar Sharif és társai, csak ez más karriert futott be, mint a Jutzűz.
Teljesen más, tehát egy szerelmi szálra van kiegyezve a film, ami hát eléggé nyálassá teszi a mi számunkra. Mi, akik ezt megéltük, van, aki többet élt belőle, van, aki kevesebbet, a jelenlévük egy jelentős részének semmi nem érintette meg az életét ebből, hála Istennek, de mi tudjuk azt, hogy ezért ez a rendszer semmiképpen nem volt annyira bátortalan, nem volt annyira filmszerű, Hollywood-szerű, mint amilyen az egyébként semmilyen mértékben nem oroszos, semmilyen mértékben nem kelet-európaias, Omar Sharif által megformált figura világára jellemző.
Hát nem volt egy szibériai arcéle, az biztos.
Az biztos. No, de akiről érdemes beszélni, és ugye tudjuk, hogy 1990 után a Szovjetunió is megjelenhetett aztán a Pasternaknak ez a regénye. Vannak olyan könyvek, amelyek belekerültek abba a hibába, hogy a cenzúra nem vette észre, hogy ez valójában rendkívüli módon aláássa a rendszer legitimitását. Amikor véletlenül, ahogy szokták mondani az Iliász vagy az Odüsszeia kapcsán a klasszika filológusok, hogy hát nem minden stimmel a versláb, és hát van, amikor elaludt Homérosz. Hát ez ilyen, valamikor elaludt a cenzor is, és nem figyelt oda, és amikor 1956-ban, februárban megtartják a Szovjetunió kommunista pártjának 20. kongresszusát, kommunista bolsevik pártjának 20. kongresszusát, akkor Hruscsov elvtárs kiáll, mint a főtitkár, és elmondja, hogy borzasztó dolgok történtek itt az elmúlt évtizedekben. Borzasztó. Mindnek egy ember a felelőse, hál' Istennek már nem él, Sztálin elvtárs. A Sztálin időszakban olyan túlkapások voltak, amelyek minden elképzelés fölülmények. Borzasztó dolog volt, embertelen körülményeket teremtett, a szocializmushoz méltatlan világot teremtett. A Szovjetunió megtagadja ezt az örökséget, a Sztálin örökséget. Hát ezen fölbuzdulva az egyébként 1945-ben büntetésre ítélt szerző egy barátjának írt levelében azt írta, hogy szerinte Sztálin téved, Sztálin nem jól csinál dolgokat a világháborúval kapcsolatosan. És ezért ez a levél a cenzornak a kezébe kerül, ez nem egy irodalmi cenzor, hanem egy politikai cenzor, és azt mondja, ezt az embert le kell csukni.
Az ember válogassa meg a barátait.
Így van. Majd ezek után a... Látják. Ezek után Alekszandr Szolzsenyicin, a szerző, miután visszakeveredik valahogy a büntetés leteltével a civil világba, elkezd írogatni. És megírja élményeire támaszkodva az Iván Gyenyiszovics egy napja című kisregényét, amelyet teljesen meggondolatlan módon 1957-ben meg is jelentetnek az Iskra kiadónál. Azért izgalmas ez, mert ugyanúgy egy olyan világot ábrázol, amelyet a szovjetek letagadtak egyébként, mint amelyeket a koncentrációs táboroknak a túlélői meséltek el, osztottak meg élményekben. Ilyen, tudjuk, hogy nem minden koncentrációs tábor volt, Vernichtungslager, van, amelyik kifejezetten gyűjtőtábor volt, Dachauban például a politikaiakat őrizték, ott őrizték az olyanokat, mint mondjuk Konrad Adenauer, kölni polgármester, vagy oda került Horthy Miklós is például. Tehát ezeket az embereket igyekeztek azért tehát valahogyan ellátni. Tehát nem azzal a célra küldték, vitték oda, mint más lagerekbe. De ettől függetlenül ez nyilván nem ibizei üdülő volt, hanem egyfajta szigorú őrizet. Más területeken viszont sokkal durvább körülmények uralkodtak a Szovjetunióban, amelyben elméletileg a minden hatalom a dolgozó népé. Ott ilyen nem is fordulhat elő. Klasszikus idevágó ostobaság. Ez olyan, mint az ostobaság, amelyet egy nagyon magasan pozícionált, de nagyon alul képzett szovjet vezető mondott, hogy ma a világ egyhatoda a kommunizmus uralma alatt áll, de jövőben az egy hetede, egy nyolcada, sőt akár egy tizede is az uralma alá kerülhet. És ilyen fordított a lányosságot, az nem jól fogta föl szerencsétlen. Ugyanilyen butaság volt az, amikor valaki azt gondolta, hogy a kapitalizmus embernek általi kizsákmányolása, a szocializmusban meg pont fordítva van. Ugye, azok a lágerek, amelyek nem léteznek a Szovjetunióban, nagyon emberségesek. Tehát nem lehet olyanról beszélni, hogy a Gasudarstvennyi Upravlinyi Lágerei, ami az állami átnevelő intézmények, hogy azok embertelenek. Nem embertelenek. Nagyon. A szocializmust azt építik a leginkább. Ki láthatja azt? Senki. Kit engednek oda be? Senkit. Tehát innentől kezdve a Szovjetunió egészen 1992-es fölbomlásáig, még maga Gorbacsov is tagadta, hogy ilyen lágerek lennének a Szovjetunióban. Miközben mindenki tudta, mert a kém műholdakról akkor lehetett tudni, hogy de bizony ilyenek vannak.
Nagyon érdekes nekem ez a regény, hogy amikor ezt elolvastam, akkor utána olvastam el egy másikat ebben a témában, ami szerintem még jobb, a Dostojevszkijnek van a Feljegyzések a Holtak házából, azt mindenkinek ajánlom, mert azért a Szolzsenicint szeretjük, de a Dostojevszkijnek a tolla jobb volt, és az együtt nagyon-nagyon üt.
Egy részletet, ha megengednek belőle, azért olvasnám föl, mert innentől kezdve láthat, talán érzékelhető, tapinthatóvá válik a fiatalabb generáció számára főként, hogy az, amiről itt szó van, az azt a brutalitást mutatja ebben, amire a Szovjetunió épült. Azt szokták mondani, hogy a Szovjetunió az orosz birodalomhoz képest rendkívül gyors modernizáción ment keresztül. De milyen áron? De minek köszönhetően? Annak az olcsó ingyen munkának köszönhetően, amelyet akár mondjuk az 5 millió német hadifogoly, akár a körülbelül 10 millió ember, aki a különböző lágerekben egyidejűleg egy időben ingyen építette a szocializmust, és próbálták a folyók folyásnak irányát megváltoztatni és csatornázni a Szovjetunióban Szibériától kezdve a Szír-sivatagig, a Szír-darjájának a forrásvidékig.
Araltó meg is szűnt.
Az Araltó ugye meg is szűnt, önök is tudják. Vagy az északi vasútvonalat kiépíteni, ami hát ugye sajnos nem úgy néz ki, mint az Egyesült Államokban a Atlanti és a Csendes-óceán közti északi vasúti vonal, amelyen ma is lehet közlekedni, ezeken nem lehet közlekedni, ezeken sosem is lehetett, ezek hadi célokat szolgáltak. Tehát, hogy milyen nyomorúság, milyen emberi szenvedés árán jött mindez létre. Ezt írja le az Iván Gyenyiszovics egy napja. Suhov a főhős, őről olvasok fel egy rövid részletet. Suhov feltörölte a deszkapadlót, igyekezett nehogy valahol is egy száraz helyet hagyjon, a rongyot ki se csavarta, csak úgy odadobta a kályha mögé, a küszöbnél felhúzta nemes csizmáját, a vizet kilöttyintette az útra, ahol a parancsnokok közlekedtek, és aztán, hadd essenek el rajta, és aztán a fürdő meg a sötét hideg klubhelyiség mellett gyorsan átvágott az étkező barakhoz. Még el kellett érni az orvosi rendelésre, most megint sajgott mindene. De közben arra is ügyelt, nehogy belütközik az étkező előtt valamelyik smasszerbe, a táborparancsnok szigorú utasítást adott ki, a magányosan járókerül fegyenceket le kell fülelni, és szigorítottba kell dugni. Az étkező előtt szinte csodaszámba menő eset, ma nem tülekedtek, nem volt sorban állás, nyomban bemehetett. Bent olyan gőz volt, mint egy gőzfürdőben. Az ajtó felől a fagy támadott, a pára pedig a zupából szállt fel, a levesből. A brigádok vagy az asztaloknál ültek, vagy az asztalok között tülekedtek. Az egyik sarokból fatálcák rakott bádogtányérban hordta szét a zupát meg a kását két-három ember, és igyekezett szabad helyet találni az asztalokon. Héte fafejű, nem hallotta érzéketlen tuskó? Meglökted a tálcát, most kilöttyent. Vágjon nyakodan szabad kezeddel magadat. Helyes? Ne állj már az útba, ne lesd, hogy hol nyahatsz bele az ételbe. Amott egy asztalnál egy fiatal fickó még a kanalát sem mártotta a tányérba, előbb keresztet vett, bizonyára nyugat-ukrajnai, méghozzá újonc. Mert hát az oroszok azt is elfelejtették, hogy melyik kézzel szokás keresztet vetni. Az étkezőben hideg van, s legtöbbnyire a sapkát se veszik le, úgy esznek szép komótosan, igyekeznek kihalászni a szétfőtt apró haldarabokat a feketés káposzta közül, a szálkát kiköpdösik az asztalra. Mikor már az egész halomnyi összegyűlt, a következő brigád előtt egyszerűen lesöpri valaki az egészet a padlóra, és aztán ott tapossák tovább. Mert majdnem, hogy illetlenség a szálkát közvetlenül a padlóra köpni. Az étkezőbarak közepén két sor oszlop, vagy inkább támfa húzódik, az egyik ilyen oszlopnál ott ül Suhov brigádtársa Fetyukov, ő őrizte számára reggeliét. Fetyukov észrevette Suhovot, nagyon sohajtott és átadta helyét. Hát már mindenki ült, meg akartam éppen enni helyetted, azt hittem ott ülsz a szigorítottban. Tovább nem is várt, tudta, hogy Suhov úgysem osztja meg vele a reggeliét, mind a két tányért alaposan kitörli. Suhov előhúzta a kanalát a nemes csizma szárából, ragaszkodott ehhez a kanálhoz. Végigjárta vele az egész éjszakot. Ő maga öntötte ki alumínium húzalból homokformába, és a nyelén is ott állt belekarcolva, Uszt izma 1944. A nagy honvédő háború időszakában, ugye, amikor mindenki azon harcol, hogy a gonosz németekkel szemben meg kell védeni a hazát, a szent Oroszországot, akkor ezeket az embereket gond nélkül beviszik a szibériai túli területekre, és ingyen dolgoztatják őket, és teszik tönkre az életüket. Hát ezt írta meg az Iván Gyeniszovics egy napjában az embertelen körülményeket ábrázolva Alekszandr Szolzsenyicin, amit aztán, mint mondom, átcsúszott a hirtelen nagy liberalizálódó környezetben a cenzor szeme előtt, és hát aztán utólag hiába gondolkoztak ezen, hiába akarták ezt meg nem történtíteni, már nem lehetett. Egy személyes élményt, hogy mondjak el ezzel kapcsolatosan, magyarul is kiadták természetesen, hát ami a Szovjetunban megjelenhetett, az miért jelenhetne meg nálunk is, de az 1962-es kiadás után a többiekben már nem lehetett megszerezni sehonnan sem. Emlékszem rá, hogy 1982-ben általános iskolás voltam, még akkor voltam 8-os, és egy nagyon vonalas történelmi tanárnőnk volt, ő volt a pártitkárnak a felesége. És amikor elérkeztünk a 20. századhoz, akkor így beszélgettünk, beszélgetett különböző dolgokról, hogy ez volt, az volt, az volt. Ja, és akkor erről a korszakról, a Sztálin korszak túlkapásairól egy Alekszandr Szolzsenyicin nevű ember írt egy könyvet. Nem tudom, ismeri-e valaki. Mellettem ült egy fiatal ember, velem egykorú srác. Őt a családját a Rózsadombról telepítették ki 1945-ben. Ránéztem, megkérdeztem, te Tibi, ismered? Na-na. Olvastad? Jó, hogy akkor kús. Szerencsére volt bennünk annyi életösztön, hogy meg se rezdődünk, hogy ilyen könyv volna, nem is tudunk róla, semmit nem tudunk róla. Mert nehogy eláruljuk magunkat, hogy mi bizony már, hogy ne, megvan, persze, olvastuk is, anyám ajánlotta, hát még azt hiányzott volna, hogy
kiderüljön. Apámtól az utolsó pofont akkor kaptam, amikor a Váci utcán lehettem 5 éves, elkezdtem fütyülni a Szabad Európa Rádió szignálját.
No, akkor már csak egy utalásszerűen jó, néhány dolgot hadd mondjunk el egy pár szerzőről, akivel nyilván nem fogunk tudni most már mindenkivel megbirkózni. A magyar szerzőkről beszéljünk egy pár szót, magyarországi szerzőkről egy pár szót, hogy lehessen tudni. Tényleg meglepő dolog, hogy olyan szerzők, mint Tormai Cecil, betiltott szerzők lettek. Ma már nem gondolhat, vagy úgy gondolnánk, hogy talán egy kicsit túlzás volt, de még mindig indokoltabbnak érezzük, mint Zilahi Lajost. Zilahi Lajosnak a regénye, egy levélregény, egy hosszan 120 oldalon keresztül írott regény, levélregény, ami hát a halálos tavasz arról szól, hogy egy fiatalember, aki szeret egy hölgyet, de a hölgy nem szereti őt, ezért a fiatalember öngyilkos akar lenni. És hát ugye...
Eredeti téma.
Igen, ilyen még nem volt a történelemben, de mindesetre rendkívül, ne felejtsük el, hogy ez az a korszak, amikor olyanokat tudnak írni, annyira depressziós a világ, annyira letargikus minden, hogy az embereknek nincs kedvük örülni a tavasznak, nincs halálos tavasz. Nincs az embereknek kedve boldognak lenni, mert elszakították a szülőföldjétől őket, Trianon szindróma mindenkinek érinti az életét. És akkor ott vannak még azok az apróságok, hogy a szomorú vasárnap. Ugye, ez az a korszak, amikor emberek, ez persze benne van a marketing elem is, de öngyilkossági hullám söpör végig Magyarországon, majd nem csak Magyarországon, hanem Európában is, amikor a Szomorú Vasárnap című dalnak a elterjedése a polgári körökből lesugározva egészen a vidéki kisebb településekre is, az embereknek azt az általános fájdalomérzetét, azt az életérzetét tükrözi vissza. De Tormai Cecilet tudjuk, hogy miért depreferálta a rendszer, azért, mert szókimondóan megmondta a véleményt az 1919-es tanácsköztárságról. Ő nem kertett és kimondta, hogy azok, akik ezt a tanácsköztárságot létrehozták, ezek többnyire a magyar társadalomba beilleszkedni képtelen zsidóság képviselői voltak, ez antiszemitizmusnak minősült későbbiekben. Noha tény, tehát ez most kár ezen vitatkozni, de ez azt eredményezte, hogy Tormai Cecilet nem lehetett olvasni. Továbbá Tormai Cecil lerántotta a leplet, ahogy szokás mondani, Károly Mihályról is. Nem volt egy nagy öröm, amikor lerántotta, mert kiderült róla, hogy Károly Mihály egyébként egy nagyon kicsinyes, nagyon rosszindulatú és nagyon közepesen tehetséges politikus volt. Inkább azt mondják, hogy egyáltalán nem volt tehetséges politikus, aki teljes mértékben rosszul mérte föl a korszakot, amelyben tevékenykedett.
Igen, de ezeket értem, hogy ez miért nem tetszett a kommunistáknak. Az Zilahit nem értem.
Az Zilahi Lajos maga nem életigenlő volt. Az Zilahi Lajos azért volt, mert nem azt képviselte, mint amit a szocialista realizmus, ami ugye irrealizmus, mert azt kellett volna képviselni, hogy a munkások boldogan építik a jövőt. A Dózsa Györgyöt megégették a tüzes trónon, de se baj, mert a parasztok elevenen őrzik a gyűlöletet magukban, hogy majd egyszer erre hivatkozva felszítsák a parazsat, és megdöntsék a fönnálló ronda igazságtalan feudalizmus rendszerét.
Tehát akkor a férfinak 120%-ot kellett volna teljesíteni a munkaversenyben, és akkor talán megenyhül villanő, oké.
Így van. És ott természetesen van még egy szerzőt, akit nem szabad elfelejtenünk, Vas Albertet, akinek a reneszánsza Magyarországon valóban tényleg 1990 után, sőt, igazából nem is 90 után, hanem 95-96 után következik be Magyarországon. Vas Albert egy erdélyi bárói családnak, a cegei Vas családnak a képviselője, aki katonatisztként kezdte pályafutását, majd utána megpróbálta katonai tapasztalatot felhasználva megállítani az előretörő románságot. Főleg azután, hogy a 1940 és 44 között azt a területet, ahol ő élt, azt visszacsatolták Magyarországhoz, és duplán élte meg. Életében kétszer is megélte azt, hogy a terület, melyen ő él, azt újra a birtokba veszi a román hadsereg, illetve nem is annyira a hadsereg, hanem inkább ilyen mindenféle szabad csapatok. Ezt tették tiltólistára Magyarországon ezt a könyvet, mert a szerző a Jönnek című könyvét, bocsánat, nem mondtam, hogy melyikről van szó, Jönnek ezt a címet viselte, vagy az Adjátok vissza a hegyeimet című könyvnek az, amelynek a párja. A szomszéd baráti, demokratikus, szocialista Románia lakosságáról dehonestáló képet festett. Tehát leírta őket olyannak, amilyennek ő látta, leírta őket gyűlölködő, ostoba, rosszindulatú, balkáni, erőszakos népségnek. Hát nem tudom, aki járt mondjuk ilyen elhagyatottabb regáti területeken, azért azt tapasztalhatja, hogy a helyzet nagyon nem javult az elmúlt időszakhoz képest. Tehát az ember nem érzi úgy, most ezt tényleg iróniával mondom egy picit, nem érzi az ember magát úgy, mintha az Európai Unióban létezne, pedig Románia 2007 óta ennek a konglomerátumnak a tagja. És akkor végül egy utolsó dolgot engedjenek meg. Tudom, hogy most már túl vagyunk a határidőn, de azért még Salman Rushdie-ról egy mondatot, vagy pár mondatot hadd engedjünk meg.
A sátáni verses fickóról.
A sátáni versek című könyvnek a szerzője egy gazdag iráni kereskedőnek a fia, aki egyébként elég jótólú szerzőnek számított fiatalabb korában, aztán 40-es éveiben megpróbálkozott új műfajokkal, és megpróbálkozott a posztmodern regénnyel. A posztmodern regény diadala az iszlám világban, vagy a perzsa irodalomban. Ennek az lesz a következménye, hogy az általa képviselt gondolkodásmód és kifejezéskultúra az kiváltja a vallásos érzületű embereknek az ellenkezését. Talán nem érthető, hogy miért. A sátáni verseknek a címében a sátáni, az nem véletlen választás, az nem feltétlenül bombasztikus címadási szándék, hanem valóban a könyv egy olyan az idősíkokat összekeverő, egy olyan regénytípus, amelyben a végén derül ki, végén áll össze a kép, hogy miről szólt tulajdonképpen a regény, nem pedig egy olyan fajta lineáris felépítésű regény, amelyhez hozzá vagyunk szokva. Ugyanakkor a szereplője Gabriel vagy Jibril, akinek különböző pszichedelikus élményei vannak, hogy ezek most olyan látomások-e, amelyek önmagából fakadnak, vagy pedig valami szerhatására érteztel, ez nem derül ki.
És persze Gabriel egy angyal. Egy másik hagyományban.
Méghozzá az az angyal, aki közölte Mohamed prófétával.
Vagy Máriával.
Máriával, ugye az örömhírt. Mohamed prófétával pedig, hogy nincs vége a kinyilatkoztatásnak, még elmondom, amit eddig nem mondtam el. Úgyhogy ebből következőleg mindaz, amit Gabriel, Jibril átél az ilyen pszichés látomásaiban, azok, ő úgy érzi, hogy ezek azok a látomások, amit Mohamed próféta élt át. És ezek nem annyira felemelőek. Ő azt érzi, hogy birkózik az angyallal. Ám, ahogy Mohamed próféta is birkózott.
És Jákob.
És a következőt írja, Salman Rushdie, azt mondja, mikor Gabriel fáradt, legszívesebben megölni az anyját, amiért ilyen átkozottul ostoba becenéven nevezte el. Angyal! Hát micsoda szó méltatlagodik. Mi? Kit? Jól meg lenne ő anélkül is, hogy ezt a homokvárost megmenteni a máló enyészettől, meg a háromsorfogó oroszlántól. Elég már a proféták szívhez szóló agymosás rohamaiból. Ne legyen több térdre imához utasítgatás, se paradicsom ígérgetés, legyen végre vége a jelenéseknek, amire vágyik, az csak sötét, álomtalan alvás. Azok a kurva álmok okozzák az összes bajt, ami csak a világon létezik. Az emberiségnek is átok, a filmeknek se használ, pocsiba megy minden, akkor meg minek? Ha én lennék az Isten, azonnal kivagdosnám az emberekből a képzelőerőt, hogy az ilyen szegény kurafiak végre nyugodtan alhassanak. Harcol az álom ellen, erővel tartja nyitva a szemét, nem pislog, nem hunyorít, míg összefűződnek a fura színszálak, az erős fény kifagítja a látóbíbort, minden vibráló fekete-fehér mégis állja a napot. Egy barlangban, a hegy csúcsánál, csúcsától 500 lábnyival lejjebb, Mahund az arkangyallal kert birtokra, ide-oda löki, taszigálja, gyömözköli, gyúrja, szabadfogásban semmi sem szent, mindenhova nyúl, a fülem, belenyúl a fülemben, a lábam közé nyúl. Még sose találkoztam ekkora haraggal, ilyen düvel. Tudnia kell, muszáj tudnia, pedig semmit sem vagyok képes mondani neki. Testi ereje legalább kétszeres az enyémnek, legalább négyszer dörzsöltebb nálam. Mindketten hallás után magunk tanultunk mindent, amit csak tudunk, csak hogy ő sokkal jobb hallgatózó nálam. Üttünk, rúgunk, karmolunk, harapunk, tehát megsérül kicsit. Az én bőröm persze csecsemőfenék puhaságú, egy angyalt viszont nem lehet csak úgy kicsinálni. Megszagadni nyavajás csipke, bokrokon kővel verni szét. Nézőik is vannak, dzsinnek, afriták, mindenféle rendő és rangú kísértetek, szellemek, hazajáró lelkek ülnek körben a nagy köveken, nézik a harcot a levegőből, pedig minket bámul három szárnyas teremtmény. Szürke gémnek, hagyjuknak, vagy asszonyoknak látszanak, attól függően, milyenek éppen a fényviszonyok. Mahund abba hagyja, szándékosan veszíti el a harcot. Órákig vagy hetekig tartó viaskodás után Mahund ott fekszik, lefogva két vállon az angyal alatt. Éppen ezt akarta. Feltöltött engem, erőt adott, hogy lenyomva tartsam, mert az arkangyalok nem veszhetnek el egy ilyen csatát. Gibril Gabriel arkangyal a vívott birkózó meccse végén a próféta a szokásos, mély kinyilatkoztatás utáni álomba merül, ezúttal azonban sokkal hamarabb jön helyre. Mikor eszméletre tél abban a magasságos vadonban, senkit sem lát maga körül, szárnyas teremtmények se hajlongonak a sziklákon, ő pedig talpra ugrik az üzenet sürgető tartalma miatt. Az ördög volt, mondja, jó hangosan a puszta levegőbe, mintha attól, hogy nagy hangon mondja, igaz is lenne. Legutóbb az nem az angyal volt, hanem a sátán, maga a sátán. Ezt hallotta, miközben tudta, hogy átverték, átejtették, becsapták, az angyal arkangyal képében az ördög jelent meg neki, és a versek, amelyeket emlékezetébe vésett, amelyeket a költők sátrában recitált, mind hamisak voltak. Nem az igaziak, hanem az ördögi ellen vers lábasok, nem isteniek, hanem a sátán sugalmány sorai. A városba siet, hogy a lába viszi, kiirtani az istentelen, tisztátalan, rohadt, kémbűző verseket, nyoma sem maradjon, kihúzatja minden leíratából, csak a majdani hagyomány egy-két megbízhatatlanak nyilvánított forrásában marad fent. Ennek alapján el tudják képzelni, hogy miért volt az, hogy fatvát adtak ki ellene a vallási tanítók, és miért mondták azt, hogy ennek az embernek, aki a vérét veszi, az nagy üdvös dolgot fog elkövetni. Mert az, aki ennyire tönkreteszi a hagyományt, aki ennyire föllép a múlttal szemben, aki ennyire relativizálja a vallási értékeket, aki ennyire nem mutat tiszteletet a múltbeli vallási értékek iránt, annak jobb lenne nem élnie. Ennek következtében egyébként Salman Rushdie Nagy-Britanniában a brit kormány védelme alatt álló titkos személyiségvédelmi programban vesz részt, mintha valami bűnöző lenne, annak érdekében, hogy ne öljék meg, hanem hogy továbbra is alkothasson és termékeny író lehessen. Egy dolgot azonban muszáj elmondanom, ehhez mégis ezzel fejezném be az előadást, hogyha neked nincs hozzá mondani valót, hogy bizonyára erről eszünkbe jut az, hogy akik az ő megölésére, elpusztítására, a könyvének a bezuzatására, megsemmisítésére utasítást adtak, azok vallási fanatikusok. Ez valóban így is van. Ugyanakkor van mögöttük valami fajta motiváció. Ez a motiváció pedig nagyjából az, mint ami X. Károly esetében 1527-ben megnyilvánult, amikor ő a szentségtörési törvényét kihirdette, és azt mondta, hogy a legnagyobb büntetést a legnagyobb szentséggel szemben elkövetett bűnösével szemben lehet alkalmazni. Embereknek meg lehet bocsátani más embereknek, hogy őket megverték, kirabolták, bántalmazták. Meg lehet bocsátani, hogy másik ember ellen elkövetett bűnt egy harmadik személynek is, de Isten ellen elkövetett bűnöket nem lehet megbocsájtani. Megint más kérdés, hogy X. Károlynak ezt a rendeletét, ezt a törvényét soha nem alkalmazták a gyakorlatban. Elég volt az elrettentő erő. Ugyanakkor azt azért látnunk kell, hogy az emberi életről alkotott felfogás, amely ezekben a könyvekben is épp úgy nyilvánul rejtett módon, vagy akár egészen nyilvánvalóan tagadott módon, hogy az emberi élet létezésének vannak magasabb rendű értékei, aki ez ellen támadásokat intéz, az a legfontosabb dolgok ellen intéz támadást, és ezért úgy érzik azok az emberek, hogy a legfontosabb lényegük lett megsértve, és ezért gondolják úgy, hogy ezeket a könyveket nem szabad olvasni. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük.